Portrék az eltéről. Kis Jenő.
Hol és mikor született?
Régen, 1943. február 1-én, akkor még Sopron megyének nevezett Sopron megye, tehát történeti Sopron megye Mihályi községében, falujában. Ez Rába közben van.
Mivel foglalkoztak a szülei, vagy kapcsolódtak valahogy a tudományhoz?
Nem kapcsolódtak, mert édesapám cipészmester volt, édesanyám pedig háztartásbeli.
Kedves tantárgyai még az első időkből?
De nem nagyon emlékszem arra, hogy mi volt kedves. Igazából mindent szerettem, és kaszírkodtam a természettudományi tárgyakkal is. A gimnáziumig tartott, tehát a fizika is képben volt. Történelem is nagyon érdekelt, a földrajz is. És hát igazából a nyelvek, illetve a nyelvtan is érdekes. Bár a nyelvekkel érdekes történet van, ugye, mert annak idején nekünk oroszt kellett tanulnunk. És 1956-ban ugye én még általános iskolás voltam, és az 56-os forradalom hatására az orosz nyelv kötelező jellegét megszüntették, és németül kezdtünk el tanulni. Na, aztán ez hamar visszajött, már tudik az orosz, tehát magyarán így kezdődött a nyelvtanulás. De a nyelv iránt érdeklődés fölkelt bennem, és emlékszem, hogy az orosz tanárom, aki Szibériában hadifogoly volt, tehát ő nem képzett tanár volt, de kitűnően tudott oroszul, mondta a szüleimnek, hogy érdemes ezt a gyereket tanítani, mert jó nyelvérzéke van. Na hát ez nekem persze jól esett, és ugye azóta is hizelgek magamnak azzal, hogy érdemes volt erre a pályára jönni.
Említette, hogy 56-ban általános iskolába járt, hogy vannak emlékei konkrétan erről a korszakról? Tehát a forradalmat, hogy hogy élte meg egy általános iskolás gyerek?
Hogyne, bőven van emlékem. Az egyik az, hogy amelyik napon, ez mikor volt, ezt már nem tudom. Minden esetre bejött egy puskás fiatalember, és azt közölt a tanárral, aki éppen alkotmánytanórát tartott, erre is emlékszem, és közölte, hogy tanár úr, a fiatalságot követeli a nép. Ami azt jelentette, hogy az órának vége, aminek mi nagyon örültünk, szépen kivonultunk a tanácsháza elé, ott már gyülekeztek az emberek, és minden osztály kivonult, és ugye mi felsősök voltunk, illetve nyolcadikosok, és felsorakoztunk osztályonként a tanácsháza elé, és nagyon jól emlékszem, hogy a falu két vezető kommunista emberét szépen annak rendje módja szerint ugye elvezették előttünk, akik ugye lehorgasztott fővel és sápatarccal vonultak el a nép előtt. Ez az egyik nagy emlékem. A másik nagy emlékem pedig az, hogy jöttek a teherautók, és gyűjtöttek élelmet budapesti felkelőknek, és az emberek önként is dalolva tényleg adakoztak, tehát megtelt a teherautó krumplival, almával, liszttel, amit akar, és vitték, föl voltak zászlózva ezek az autók, és többször megjelentek, és mindig meglakták őket.
Vidéken mennyire volt jellemző ez a forradalmi hívt?
Hát, amire én emlékszem, hát ott különösebb dolgokat nem csináltak az emberek, tehát nem történt semmi olyan, de azt arra emlékszem határozottan, hogy valahogy felszabadultak, és beszéltek a jövőről, hogy majd mit fogunk csinálni, mit nem fogunk csinálni. Egyöntetően azt kívánták, hogy az oroszok menjenek ki Magyarországba, és Magyarország legyen független. És azt remélték, hogy akkor az ő életük is más irányt vesz, mert hogy azért a besugó rendszerről tudtak, illetőleg a faluból többeket is deportáltak, tehát pontosan érzékelték az emberek, hogy vigyázni kell, és úgy érzékelték, ahogy így visszaemlékszem, hogy na megszűnik ez a vasbilincs, és megszűnik ez a zsarnokság, aminek a nyomait, nem csak a nyomait érzékelték ők maguk is. Illetve tessék belegondolni, ami a Rákosi időszakban ott történt, a padláslesöprések, egyszerűen a falu lakosságának nem kis része szó szerint értve nyomorgott, és bizony a betevő falat is sok esetben úgy volt meg, hogy a rokon adott, akinek több volt.
Emlékszik esetleg, hogy milyen tervei voltak, hogy mi szeretett volna lenni gyerekként?
Hát emlékszem rá, de meg fog lepődni, amiket mondok. A kezdetén én ott úgy mondták, útkopró, útkaparó akartam lenni, mert azt láttam, hogy az útkaparók ugye azt csinálják, hogy a lukakat betömik, és rendbe tartják az utat. Valahogy ugye a rendet szerettem, szüleim megtanítottak erre, és ezt valahogy érdekes foglalkozásnak tartottam. És ugye a természet lágyölén dolgozott ez az ember, én azt láttam csak, hogy fütyörészik, bicikliével ott megy, hát ez tetszett. Aztán később meg villanyszerelő akartam lenni, és igazából a villanyszerelés vonzott. De közben jött a 8. osztályban valami, mégpedig az, hogy a Soproni gimnáziumból, illetve a kollégiumból megjelent az igazgató, és toboroztak leendő tanulókat a falvakból. Akkor nem tudom miért, de a helyi, a Mihály igazgató azt mondta, hogy akkor na, itt van valaki, ezt érdemes talán meghallgatni, és akkor behívattak az igazgatói szobába, és akkor elbeszélgetett velem. Mit mondott, aztán én nem tudom, minden esetre a szüleim eleve úgy gondolták, hogy tanítatnak. Tehát akármilyen áldozatok árán is. És találkozott, úgy látszik ez a kettő dolog, hogy jó híreket kaptunk ugye a kollégium igazgatótól, illetőleg a szándék eleve ez volt, tehát én a Soproni Berzsenyi gimnáziumba jelentkeztem, és fölvettek.
Hogy emlékszik vissza ezekre a gimnáziumi évekre?
Hát az már tudatos életemnek a szakasza volt, és nagyon szívesen emlékszem azokra az évekre. Fantasztikus évek voltak, és a nyiladozó emberi elme, ahogy birtokba veszi a világ egy részét, és ahogy férfivá serdül az ember, ezek nagyon izgalmas évek voltak. Gondoljon arra, egy kis faluból kiszakad az ember. Én nem jártam sokat sehova. Akkor ez nem volt olyan egyszerű, hogy kirándulunk meg. Messze megyünk, én Pesten egyszer voltam általános iskolás koromban, és Sopronba kerülve tapasztaltam azt, hogy mit jelent egy felsőbb intézménybe kerülni, azzal a hátránnyal, amit jelentett ugye az, hogy mi azért nem olyan tanárokkal dolgozhattunk, mint amik a városiak, és elsősorban a nyelvtanulásra vonatkozik. Tehát oroszul mi annyira nem tudtunk a soproni barátainkkal összehasonlítva, hogy bennünket külön fölfejlesztő osztályba soroltak, és az első év végén elértük nagyjából ugye a soproniakat, és ott érezte az ember, hogy hát bizony mennyi mindent nem tud. Most nyelvészeti oldalról is közelítsem a kérdést. Ott találkoztam olyannal, hogy nem magyarul beszéltek. Az utcán. Németül beszéltek. Nekem ez olyan érdekes volt. Jé, hát hogy? És ott a német tanulmányokat persze aztán forszíroztam. Egyébként én latinos voltam, tehát latinul tanultam, az volt a kötelező nyelvem. A latin megnyitott előttem egy fantasztikus világot. Azt a világot, hogy jé, hát egy másik nyelven teljesen másképp kezelik a dolgokat, nevezik meg a jelenségeket, és más szabályok is vannak. Óriási élmény volt, úgyhogy a latinra szálltam rá, na innen kezdődött az, hogy végül is latin magyar szakra jöttem az egyetemre. A latin rész ugye ezen magyarázható. A másik pedig, hogy Sopronba szállt meg az ihletés, és elkezdtem verseket írni. És én lettem ott a úgynevezett udvari költő, és a érettségi ballagásos alkalommal az én versemet szavalt egyik osztálytársam, és megjelent az első versem is. Szóval így lettem én latin-magyar szakos, és így kerültem a bölcsészkarra Pestre, hogy verseket írtam, és el voltam bűvölve attól, hogy a nyelvvilága milyen érdekes. Próbálkoztam a versíráson kívül műfordításokkal is. Na most ugye az orosz, a német, meg a latin állt rendelkezésemre, és ezekkel próbálkoztak. És ugyan rájöttem az egyetemen, hogy én nem leszek jó költő, és abba hagytam, nem leszek jó műfordító, azt is abba hagytam, de ezek a gyakorlatok, ezek a toll gyakorlatok, higgy el, olyan fontosak voltak, megízlelni az anyanyelv lehetőségeit, és stilisztikát, stilisztika óra nélkül is így tanult meg az ember igazán. Érzékeltem azt, hogy amit én produkáltam, azok inkább olyan adi utánérzetek voltak a verseim, és egyszerűen volt kellő önkritikám.
Szokta még esetleg olvasgatni a régi verseit?
Néha elő-elő veszem, és akkor pironkodom, hogy egyrészt bizonyos helyesírási hibák is vannak benne, ami különösen zavar, De aztán megmagyarázom azzal, hát igen, mert ugye az otthoni nyelvi környezet alapján azt ugye röviddel mondtuk, nem hosszú, ahogy a köznyelvben van. Illetőleg teljesen világos mai szemmel, a korábbi szemmel nézve is, ezek egy bizonyos szinten megakadtak ezek a versek, úgyhogy. De kézbe veszem őket, és mint ifjúi próbálkozásokat azért mégiscsak pozitívan tekintem.
Az irodalmi érdeklődésből hogyan jutott el odáig, hogy nyelvész lett?
Visszagondolva azt mondanám, hogy csak arról van szó, hogy az akkori időben, tessék 1961-re gondolni, akkor ugye 56 után vagyunk, még nagyon szigorú korszak ez ideológiailag is. És pontosan éreztem azt, hogy amit én megfogalmaznék, ez líra volt. Ez valahogy nem vág a hivatalos vonalba, és egyáltalán az itteni ideológiai légkör az eléggé mellbevágó volt, és úgy láttam, hogy a nyelvvel való foglalkozás teszi lehetővé, hogy többé-kevésbé ideológiamentes dolgokat is csináljon az ember. Tehát nem mondják meg neki, hogy ezt így kell csinálni. Ez az egyedül üdvözítő. Tehát magyarán a nyelvtudománynak a nagyobb fokú objektivitása vonzott magához, illetőleg hozzáteszem azt is, hogy a nyelvészeti tanszékeken több olyan tanárral találkoztam, vagy voltam beosztva hozzájuk, akik emberileg is törődtek elhagyatott vidéki gyerekkel, és valahogy emberileg is elkezdtem vonzódni inkább abba az irányba, és a váltás megtörtént, természetesen hosszabb ideig tartott, és ez olyan váltás, hogy az irodalom szeretete mind a mai napig megmaradt. A másik dolog pedig, ami a nyelvészet felé vitt, az az, hogy ott jöttem rá arra, pontosabban itt, az egyetemen jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen én nekem a birtokomban van valami, ami nyelvészeti szempontból roppant fontos. Én nyelvjárásban tanultam meg magyarul. Tehát magyarán, anélkül, hogy fel kellett volna nyitnom bármely könyvet, én tudtam, hogy rába közben hogy mondják, mi az. És a kettő találkozott, vagy ez a három, és így nyelvészetnél kötöttem ki.
Miért pont az ELTÉ-re felvételizett?
Sehol nem volt a közelben semmiféle egyetem, pláne bölcsészkar, a legközelebbi talán Pécset lett volna, de az igazság az, hogy Pécsre eljutni akkor vonattal még körülményesebb lett volna. Azon kívül itt Pesten azért voltak rokonaim, akikre elvileg támaszkodtam is természetesen az első időkben, úgyhogy Budapestet ezért választottuk, tehát nem azért, mert nem tetszett volna Pécs, de Debrecen még messzebb volt, Szeged még messzebb volt, itt tehát maradt Budapest.
Amikor felköltözött, akkor milyen érzések voltak önben?
Az első időszak nagyon kemény volt, és nagyon szomorú, azt is mondhatnám nyomasztó, ugye kiszakadni a soproni közösségből, ahol már kialakult a baráti, kitűnő barátaink voltak, mind a mai napig azok. Megszoktam Sopront, és azok után Budapest, mint világváros, ijesztő volt. Tehát egyszerűen közlekedni itt, eljutni ide, oda, amoda, hát az nem volt olyan egyszerű. Hát meg kellett ismerni, hosszú ideig tartott ez. A másik pedig, ugye kollégiumban voltam itt is, mégpedig a Béla Király úton, Zuglóban van, a Fácános nevezetű kollégiumban, és ott, ha nem voltunk 31 hálószobában, akkor egy se. Na most ilyen körülmények között, bár én a Sopronban megszoktam, hogy a tanuló időben is ugye mindig sokan voltunk egymás mellett. Úgyhogy álmodozni se lehetett, hogy félre vonulunk. Nem. És a csoda akkor történt, amikor másodévtől az ötös kollégiumba kerültem be. A szakkollégiumba, ami azt jelenti, hogy plusz órákat is kaptunk, tehát többlet munkákat is vállalnunk kellett. De ennek fejében, hogy úgy mondjam, hogy is volt? Igen, négyen voltunk egy szobában. Tehát magyarán egyszerűen olyan óriási változás volt, és ott külföldiek is voltak, és ott kerültem kapcsolatba egy finn ösztöndíjas hallgatóval, aki szobatársam is lett, és ez is szerepet játszott abban, hogy másodév végén leadtam a latint, és a finnugor szakot vettem fel. Laurival, mert így hívták a barátomat, Lauri Lászonen, ővele tanulgattam finnül, és megtettem az első lépéseket ebbe az irányba, hogy finnül tanuljak.
Mennyire talált könnyen új barátokat az egyetemen?
Hát az nem ment olyan egyszerűen, és ez viszonylag hosszú időbe telt, és igazából a kollégiumban tettem szert elsősorban barátokra. Tehát azok azokkal kerültem olyan kapcsolatba, akikkel gyakran együtt voltam, akiket tehát megismerhetett az ember emberi oldaláról is. Tehát akikkel itt az egyetemen találkoztam, kitűnő társaság volt, senkivel az égvilágon semmi baj nem volt, de közelebbi kapcsolatban értelemszerűen azokkal kerülhet az ember, akikkel az élet különböző helyzeteiben is együtt van, és pontosan megismerhetjük egymást.
A kezdeti elvárásokhoz képest végül is pozitív, negatív csalódás, vagy pont olyan volt, amilyennek elképzelte?
Hát igazából nem tudtam nagyon elképzelni, hogy milyen az egyetem, illetőleg mondjuk a tananyag vonatkozásában segítségemre volt a gimnáziumban latin tanárom, aki harmadikos koromtól egyetemi kresztomátiákat adott a kezembe, hogy mondván, hogy na fiú, akkor nézd meg, hogy hogy van az egyetemen. Ő próbált mindenáron egy latin tanár csinálni belőlem. Lett is lelkiismert furdalásom, amikor leadtam a latint, és ezt megírtam a tanárnak. Szóval nem tudtam pontosan az egyetem mit ad, minden esetre arra emlékszem, hogy valaki azt mondta a faluban, aki kémia szakos volt, és ugye vegyészmérnök lett, hogy magyarázta, hogy az egyetemen tanul meg az ember igazán tanulni. Tehát a gimnáziumból nézve elképzelni se tudja az ember, hogy hogy is kell tulajdonképpen tanulni, hatalmas anyagot megtanulni, vagy szelektálva megtanulni a lényeget. Szóval én csak teljesen őszintén, kinyílva, nyitottan jöttem az egyetemre, hogy amit lehet, megtanulok. Hát most gondoljon bele, olyan kiváló öreg professzorokhoz volt szerencsém speckorra járni, akik akkor nappalin már nem tanítottak, csak meghirdettek egy olyan órát, és ott voltunk nem tudom hányan. Pastanárul, aki akkor is már élő legenda volt, maga a két lábon járó nyelvtudománytörténet, és jártam az ő óráira, a speckorjaira. A finnugor tanszéken pedig egy Fogos Fuchs Dávid nevű nagy nyelvész volt, aki nem volt soha egyetemen tanár, de tartott órákat, és ő még az első világháború idején gyűjtött Magyarországon, hadifogságba került finnugor nyelvű, ugye cári katonáktól anyagot, és mesélt ilyen élményeiről. Aztán hallgattam Bárci Géza professzort, nem hozzá voltam beosztva, mint Benkő tanárhoz voltam beosztva, és Bárci tanár úr, aki ugye annak idején hadifogságba került, mert ötös kollégium tagjaként Franciaországban, meg Párizsban romanista volt, és kitört a világháború, ezeket a szegény, frankofon, franciákat szerető hallgatókat egyszerűen elkapták, és ugye internálták. És ezekről az élményekről is mesélt a tanár úr, illetőleg ő ugye kiválóan tudott franciául, sok más nyelven is, és ő a francia nyelvtudomány bizonyos dolgairól okított bennünket, és roppant izgalmas volt. Na szóval én az egyetemen szerencsémre megtaláltam azokat az embereket, akiktől tényleg lehetett tanulni. Akkor még tényleg úgy volt az ember, hogy ha már itt vagyok, akkor az időmet nem elsősorban szórakozással töltöm, hanem azzal, hogy amit csak lehet szivacsként szívja magamba, aztán majd meglátjuk. Egyébként akkor még nem voltam annyi lehetőség a szórakozásra, ami most van. Hát nem volt ugye számítógép. Volt televízió, de hát amilyen műsorok ott voltak, ugye az összesen kettő, azt se lehetett mindig fogni.
És akkor milyen kikapcsolódásai voltak az egyetem évei alatt?
Hát azért volt kikapcsolódás, mert az önszerveződés jellemző volt ugye az egyetemistákra, és volt nyelvészbuli, volt latinbuli, finnugor kiskarácsonytól kezdve volt minden, azon kívül ugye fiatalként, hogy fiatalon az ember még sportolni is szeret, és a kollégiumban futballoztunk, azon kívül meccsekre is jártunk természetesen, tehát kinek-kinek megvolt a maga kedves foci csapata, illetve válogatott meccseken ott buzdítottuk a fiúkat. Na hát, moziba rengeteget jártunk, színházba is jártunk, hangverseny is néha-néha, de az ritkábban.
Miből írta a szakdolgozatát?
Akkor két szak volt, de csak egyből kellett írni szakdolgozatot, és én a finnugorból írtam, nem a magyarból, finnugorból, és a címe az volt a Cseremis térszínforma nevek. Tehát egy finnugor nyelvből, a Cseremisből, ma úgy hívjuk, hogy Mari, abból írtam a szakdolgozatomat. mégpedig azért, mert Berecki Gábor tanár úr, akitől cseremiszül tanultam, rávezetett arra, hogy itt van egy feldolgozatlan téma is, meg kellene csinálni, és hát megcsináltam is. Ez volt az első nagyobb közleményem, ami a nyelvtudományi közleményekben aztán megjelent. Ennek egy része természetesen.
Az egyetemi évek alatt lehetősége volt kiutazni Finnországba, vagy csak miután már lediplomázott?
Nem, ilyenről szó sem lehetett. Mégpedig talán az egyik ok az, hogy nővérem, aki nálam 4 évvel idősebb, és ugye Sopronban volt diák ő is, 56-ban, ő is kollégista volt, 56-ban híre ment annak, hogy a szovjetek körbezárták a úgy szintén forradalmi hevületű várost, körülzárták, és ha nem adják meg magukat a felkelők, akkor a tüzérség lőni fogja a várost. Ez a hír terjedt. Na most ugye a kollégiumi vezetőtanár, akire voltak bízva, a szegény lányok, a lány kollégiumról van szó, úgy döntöttek, hogy nem várják meg, amíg esetleg itt elszabadul a pokol, hogy na akkor kimenekítjük a gyerekeket, amik ugye szabadon úgy, vagy kicsit átmennek ugye Ausztriába, és majd visszajönnek, hogyha elül minden. Tehát kimentek a lányok, így nővérem is kikerült, igen ám, de a hírek, amelyek jöttek Magyarországról, azok nem voltak jók. Ugye november 4-e után pláne nem, és magyarán kint maradtak, ott érettségiztek, stb. Tehát nem jöttek haza. Tehát magyarán a mi családunkban akkor volt egy diszidens. Na most ugye ilyen háttérrel ugye nehéz volt ilyesfél dolgot megtenni, hogy pláne egyetemistaként, pláne fiúként kimenni, aki katonaköteles, szó sem lehetett.
És akkor évekig nem is találkozott a nővérével?
Természetesen sokáig nem találkoztam vele, hát egyrészt ő nem jöhetett haza egy darabig, és Finnországba is 1968-ba kerültem, tehát 2 évvel a diploma megszerzése után, miután a doktori vizsgát is letettem, és akkor Finnország, az volt az első külföldi utam, Moszkván keresztül mentem, regényes út volt, orosz tudásomnak hasznát vettem, Leningrádban is, Moszkvában is, mind át kellett szállni mind a két helyen, és ugye jegyeket intézni. De Finnország volt a nagy csoda számomra, azóta is úgy szeretem azt az országot. Hát azt a rendet, azt a csodálatos emberi közeget, amit ott tapasztaltam. Azt a felszabadultságot, és azt a jólétet, amit ott láttam. Az egyetem, ahogy el volt látva mindennel. És az a nyugodt elegancia, ahogy ott az emberek viselkedtek, az engem bűvkörébe vont, és természetesen fölgyorsított a finn tanulásomat, és akkor határoztam, hogy ha lehet, én ide visszajövök. Aztán ez sikerült is, mikor voltam 2-szer utána rövid időre.
Szakmailag hogy indultál az egyetem után? Tehát mondta, hogy a szakdolgozata volt a legelső, ilyen fontosabb közleménye, és hogy ezek után mi következett, vagy hol kezdett dolgozni?
Nekem nagy szerencsém volt, mert Benkő professzor úr, akit nyilván ismer, vagy hallott róla, akkor volt főszerkesztője a Magyar Nyelv Etimológiai Szótárának. Ugye úgy hívták hivatalosan, a Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára. És fiatal munkatársakat keresett, és még egyetemista voltam, 4. éves, amikor bevitt magához, illetőleg a kutatócsoportba, és az Etimológiai Szótárnak voltam a munkatársa. És utána pedig, amikor a diplomát megszereztem, a tanszékére hozott. Tehát a Magyar Nyelvészeti Tanszékre kerültem gyakornoknak, majd tanársegéd lettem, és a szamár létrát végigjártam. Úgyhogy igazából óriási szerencsém volt, és kivételes helyzetbe kerültem, mert azonnal a tudomány kellős közepébe kerülhettem. Tehát azzal foglalkozhattam, ami valóban izgatott és érdekelt.
Hogy került ki Németországba, vagy hogy jött ez a lehetőség?
Úgy, hogy a Göttingeni Egyetem magyar lektort kért. Az volt a szerencsém, hogy a professzor olyan fiatal, egyedülálló tanárt kért, aki a finnugrisztikához is ért, mert finnugor tanszékről van szó, hogy magyart is oktattak, és én kerültem a képbe, mint aki fiatal is, egyedül is van, finnugrisztikával is foglalkozik, és Benkő professzor úr volt az, aki végül is ajánlott, hogy akkor mehetnék, és én ezt elvállaltam. Örömmel tettem, ott találkoztam nővéremmel először, amikor kikerültem, és arra gondoltam, mert Finnországban is volt olyan hasonló lehetőség, és akkor a szívem majd meghasadt, ugye, hogy a szívem Finnországban húzott volna, de tudtam azt, hogy német nyelv megtanulásával többet nyerek, mint a finn megtanulásával, és így kerültem Göttingenbe, hogy életem óriási élményes lehetősége volt. Én ott váltam igazából aztán professzionális nyelvészé.
Milyen érzés volt először találkozni a nővérével ennyi év után?
Hát az érdekes találkozás volt. Ugye emlékszem rá, amikor albérletben laktam, és az állomású taxival mentünk oda. Ott hát csak méregettük egymást, hát teljesen idegen volt. Főleg én voltam másodő számára. Emlékszem rá, az egyik első mondat az volt, olyan pestiesen beszélsz. Hát igen, ugye akkor elhagytam már a nyelvjárást, tehát bizonyos helyzetekben a nyelvjárásban beszéltem.
A honvágy hozta végül is haza, vagy véget ért ez a lehetőség?
Ez szolgálati kiküldetés volt, úgy hívták, tehát én hivatalosan kerültem ki, és eszembe nem jutott, hogy kint maradjak. Hát óriási különbség volt természetesen az életszínvonal között ott meg itt, de hát egyszerűen... Ez számomra ez nem volt kérdés soha, hogyha visszajövök. Ez aztán nem volt probléma.
Most sem költözne már sehová?
Nem. Hát az, hogy kimegyek előadást tartani ide-oda, amoda, az egy más dolog. De ahhoz, hogy hosszabb időt töltsek, ahhoz már öreg vagyok, menjenek a fiatalok, ez az ő dolguk, az ő feladatuk, nekik kell tanulniuk bizonyos dolgokat. De nem. Hát én jól érzem itt magam. Én itt érzem jól magam igazából. Bár, mondom, ott is kiváló, kitűnő társaság volt, rengeteget tanulhattam, és ez nagy ajándéka volt az életnek, hogy kikerülhettem. A gimnázium idején ugye ott nem nagyon találkoztunk zenével, az nehéz időszak volt 56 után, tehát az, hogy zenekarok ugyan már, dehogy. És csak az egyetemen jött igazából az, hogy zenekarokat meghallgattunk közben, de ez különösebben engemet nem izgatott. Hát úgy tűnt, hogy én egyre inkább a komoly zene iránt érdeklődöm, és így vagyok mind a mai napig, és ha most én mondhatnék számokat, mondjuk a szórakoztató zenéből, Julio Iglesias. Milyen fő problémák, kérdések foglalkoztatnak. Itt voltak éppen arról az, hogy a nyelvtudomány azt vizsgálja sok oldalúan, komplex módon, ami bennünket valójában emberré tesz. Igazán az, amit világosan megfogalmaznak filozófusok is, ugye Heidegger, hogy tudnék, az embernyelvbe foglalt létező. Nincs embernyelv nélkül. Igaz? Fordítva is. Tehát egymást feltételező módon van itt egymás mellett az ember és a nyelv. Nyelv nincs ember nélkül, ember nincs nyelv nélkül. Tehát én azt látom, hogy bárhova nyúlok a nyelvben, kivéve mondjuk a szerkezettani elemzéseket, igazából az emberről is szólok. És ezért ugye rengeteg kérdés van. Én ugye szociolingvisztikával foglalkozom elsősorban, nyelvtörténettel másodszorban, dialektológiával is foglalkozom, és mindenhol azt látom, hogy a nyelv azért változik, mert a beszélők változtatják. Ugye a nyelv úgy használódik, ahogy az emberek használják, működtetik. Az nem magától változik, az nem magától olyan, amilyen. És nyilvánvaló az is, hogy az embereket segíthetjük azzal, hogyha bizonyos nyelvhasználati dolgokat tudatosítunk bennük. Tehát az egyszerűen az az igazság, hogyha egy ember nyelvileg kultúrált, művelt, akkor eredményesebb a nyelvhasználata. és pontosan a demokráciákra volna jellemző, hogy az ember érdekérvényesítési képessége sokkal nagyobb, hogyha nyelvileg jól tudja artikulálni tudását, érdekeit, szándékait. Tehát magyarán minél inkább tudatosan, ügyesen, jól tudja használni ezt a mindennél fontosabb fegyverét, annál eredményesebb, sikeresebb lehet. És a tudás megszerzésének is ez az útja a nyelv. Ugye a kognitív funkciója a nyelvnek is az a óriási jelentőség. A kognitív fordulat óta már nem csak azt mondják, hát igen, a nyelv a kommunikációhoz köze, nem csak az. Hát több más funkció is van, és ezekről elfeledkeztünk a strukturalizmus óta. De vannak más funkciók is. Tehát magyarán én a nyelvet az emberrel összefüggésben látom, úgy szemlélem, úgy vizsgálom.
Az a tény, hogy ön nyelvjárásban tanult megbeszélni, az befolyásolja azt, hogy ön dialektológiával is foglalkozik?
Nekem ez személyesen is nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy ha nem lenne nyelvjárási hátterem, akkor nem biztos, hogy dialektológus is lettem volna. Hát egyszerűen az emberben magában van a nyelvjárás. Hát ez képzelje el, nem kell külön tanulnom semmit. Mert egyszerűen bennem vannak a szavak is például.
Volt gyűjtőkörúton? Más tájakon esetleg?
Természetesen. Igazából azt is mondhatnám, hogy a magyar nyelvterület nagy részét bejártam azért. Ez nem úgy értem, hogy minden magyar faluba elmentem, hanem nincs olyan szomszédos ország, ahol ne jártam volna többször is. És nincs olyan szomszédos ország, ahol ne gyűjtöttem volna nyelvjárási anyagot is. És mondjuk a legizgalmasabb, mindenkinek tudom ajánlani, hogy Moldvába, a moldvai csángókhoz menjen el. Az egyszerűen döbbenetes élmény. Amikor kiszálltunk először az első utalkalmából, a buszból, és megjelentek az emberek, mert látták, hogy idegen busz is összecsődült a nép, és az első mondataikat meghallottam, akkor döbbentem rá, hogy hát én tulajdonképpen a kódexek korába estem vissza, nyelvileg. De különösen akkor volt ez érdekes, amikor magukhoz hívtak be, házakhoz behívtak bennünket, és a konyhába ültünk le beszélni. A konyhába, ugye a vendégnek az dukált, akik még nem ismernek nagyon. És ott világlott meg, abszolút egyértelműen számomra, mi is az a konyha nyelv. Tudnélik, alig tudtuk egymást megérteni, ők ugyanis elég gyakran román szavakat is belekevertek a beszédükbe, illetve ha nem lettem volna nyelvész, akkor még kevesebbet értettem volna, mert már akkor megvoltak a nyelvtörténeti ismereteim, ki tudtam következtetni, hogy most mit is mondanak. Ők nem értették meg az én modern magyarországi magyaromat, vagy csak nehezen. Tehát olyan helyzetben voltam, hogy ott ülnek velem szemben az anyanyelvtársaim, de nem értjük meg egymást, meg micsoda fáradozás árán tudtuk összehozni, hogy megértsük egymást. Ez nekem olyan, ez megrázó élmény volt, de semmiképpen nem negatív. Tudni, ez a felvilágosító erejű tapasztalat kell az embernek, ha tudománnyal foglalkozik. Mert elvileg én ugye tudhattam, olvastam erről, de amikor közvetlenül találkozom, mennyivel más közvetlenül megtapasztalni valamit, mint olvasni róla. Ez olyan, hogy én beszélhetek mondjuk a szerelemről, ha nem voltam szerelmes, nem tudom mi az. Beszélhetnek nekem a gyászról, de amíg nem áll az ember mondjuk az édesanyja koporsója, már én nem tudja mi az. Ilyen egyszerű az egész.
Mi volt az első könyve, ami megjelent?
Az első könyvem az a doktori disszertációmnak a könyvi formába öntött változata volt. Ez a szülőfalum igeképzőiről szóló disszertáció. Utána jött a Mihályi tájszótár, csináltam egy tájszótárt, aztán jöttek aztán ilyenek, hogy magyar madárnevek, aztán pingvintől a kolibrig, aztán jött a Rábokkozi Mihály nyelvjárásának hang és alaktana, aztán jött a fejezetek a Mihályi nyelvjárás mondattanából, állandó szókapcsolatok, talán az, hogy Rábokkozi Mihályból, aztán nyelvjárási tanulmányok volt egy ilyen című is, aztán társadalom és nyelvhasználat, aztán a legutóbbi két nagyobb úgynevezett dobásunk, az egyik a magyar dialektológia, ezt szerkesztettem, és társszerző is vagyok, a nyelvtörténeti tankönyvet pedig Pusztai Tanártól együtt szerkesztettük, és írtunk mind a ketten is fejezeteket. Ja, meg van ilyen is, hogy nyelvjárási kalauz, és Mihályi történetéről is írtam egy könyvet, amikor 800 éves lett szülőfalu.
Egy tudományos könyvhöz mennyire kell úgynevezett ihlet a megírásához, mint mondjuk egy szép irodalmi kötet megírásához?
Hát itt elég nagy a különbség, ugye verseket is írtam, és tudom, hogy mit jelent ihlet. A tudományban nem egészen így megy. De a tudományban is kell az, hogy amivel foglalkozom, az lekössön. Tehát szívből jöjjön az érdeklődés. És az érdeklődés egyfelől ugye intellektuális, másfelől érzelmileg is kötődik valahogy az ember. Na most, ami a nyelvjárástani dolgaimat illeti, hát az érzelmi kötődést nem is kell magyarázni. Hát ugye tulajdonképpen visszamehettem gyerekkoromba, illetőleg azokkal az emberekkel dolgozhattam, akiket nagyon jól ismertem természetesen. Az intellektuális természetű ihletettség vitt el engem a nyelvtörténet és az etimológia felé, illetőleg a szociolingvisztika felé is. Tehát a kettő mindig együtt volt, mert ha valamelyik hiányzik, akkor régen baj van. Hogyha intellektuális érdeklődés vagy ihletettség nincs, akkor nem lehet tudományos munkát csinálni. Tehát kényszerből legfeljebb olyasmiket csinálhatok, hogy gyűjtök adatokat, azokat szépen összeállítom, ahogy a egyetemi szeminármi dolgozatok egy része készül. Olyan is aztán. Ezt a meglátszik az, amikor ezért próbálom a tanítványomat arra kérni, hogy tanárul adjon témát. Mondom, én nem adok. Tessék, válasszanak saját maguk. Ha én adok, nem biztos, hogy szeretik. Rámondják, hogy igen, jó, de tessék, saját maguk mondják meg. Azt szeretném, hogyha olyasmiről írnának, ami érdekli magukat tényleg. És higgyék el, hogyha ilyet választanak, és saját maguk gyűjtik az anyagot, akkor elmondhatják, hogy ez az én munkám. Én gyűjtöttem, én elemeztem, ilyen más még nem csinált, legalábbis abból a témakörből, abból az anyagból, mert emlékeim vannak arról, hogy mi mit csináltunk, verselemzések ugyebár. Készült már 126, én megcsinálom a 126-ból a 127-et. Mi ebben az egyéni? Mi ebben a felfedezés öröme, mi a heurékás öröm, hogy jaj, rájövök valamire. Szóval kell az ihletettség, de ez nem az a hatalmas fokú ihletettség, ami a versírásnál volt. Ott tényleg úgy volt, hogy valahogy rám jött valami, nem tudom megmagyarázni mi, és akkor szépen kifolytak a sorok.
Önnek volt ilyen heurékaszerű megvilágosodás, vagy tudná említeni párat?
Hogyne, természetesen, és mind a mai napig van. Mondjuk az ember fölébred éjszaka, előző nap foglalkozott valamivel, mondjuk a tanulmányon dolgozik az ember, és érzi, hogy nem tudta megfogalmazni világosan. És éjjel való fölébredek, és már ott is van. Vagy hogy gyorsan felugrik az ember, és ugye fölírja. Vagy tessék arra gondolni, hogy etimológiát szívesen írogattam, és ha idő engedi, akkor kirándulok az etimológia területére most is. Az etimológia azért érdekes, mert oda tényleg kell valami ötlet, hogy most tulajdonképpen miért gondolom én azt, hogy ez a magyar szó, ez mondjuk finnugorból ered, vagy a németből ered, kell valaminek összekapcsolódni az agyban. Azt nem lehet megcsinálni, hogy magam elé teszek mondjuk 15 ismeretlen eredetű szót az etimológiai szótárból. Hiába nézem le sem akár hetekig, semmi. Ha azonban jön egy belső sugallat, hogy nézzük csak meg, és ötlet formájában. Hát, ha van valami kapcsolat, akkor kell leülni, és akkor meg lehet írni a etimológiát. Tehát ez általános jellemző jegye a kutatónak, hogy bizony jönnek ötletek így is. És amikor ez megszűnik, az már nagyon szomorú. És szeretném nem megírni még a közeljövőben ezt az állapotot.
Hogyan vélekedik a jövő nemzedékéről, főleg így, hogy tevékeny munkát fektet a felnevelésükbe?
Én szerencsés ember vagyok, hát tessék belegondolni, egyetemen taníthatok. Akik tehát itt vannak körülöttem, fiatalok, azok mind már válogatott emberek. Tehát aki idejön, azért tisztelet a kivételeknek, de az már nagyon értelmes, húzni képes, és nyilván konkrét célokat maga elé tűző személy. Tehát, akikkel én találkozom, azoknak többségéről nekem nagyon jó a véleményem. Ezekkel a fiúkkal, lányokkal, azaz, hogy lányokkal, fiúkkal természetesen lehet dolgozni, és igazából úgy látom, hogy erkölcsi szempontból is jól áll legalábbis nagy részük. Mit értek én most erkölcsi jól álláson? A következőt. Mivel mi itt olyan műhely vagyunk, ahol a jövendő humán értelmiségét neveljük, nem csak oktatunk, nevelünk, és akár akarjuk, akár nem, egyébként akarjuk. Mi valójában azt akarjuk, én magam is, hogy felelősségteljes emberek legyenek. És amikor arról van szó, hogy ki az értelmiségi, mert mindenki az akar lenni, akkor fölteszi az ember a kérdést, hogy tudják-e, hogy ki az értelmiségi. És ezen el lehet ugye vitatkozni, beszélgetni, és akkor az ember, én magam is, éppen első éves egyetemista élményemet szoktam elmesélni, hogy az irodalom tanárunk az egyik, ott megkérdezte, fiúk, tudjátok-e, mert tegezett bennünket, tudjátok-e, ki az értelmiségi, és akkor pauper, ha tanárod, hogy nyák, a diploma, a zsebünkben lesz, akkor értelmiségiek leszünk. Azt mondta, nem. Az értelmiségi az a művelt, tanult ember, aki közösségben gondolkodik, és a közösségért áldozatokra is képes. Hú. Tanár úr a szélszetesen kifejtette, és akkor utána tényleg. Tehát nem csak saját vagy egyéni karriert építgetünk, hanem nekünk ugye kötelességünk ugye azokról is gondoskodni, akikből vétettünk, illetve akikhez képest mi abban az előnyös helyzetben voltunk, hogy tanulhattunk. Mi még emlékszünk arra, hogy ez nem volt olyan egyszerű, tehát most már ez egy kicsit más, mert ugye elvileg bárki tanulhat. Akkor ez még nem így volt. Minden esetre a másik dolog, amit mondani lehet és kell is, hogy nézzenek körül saját világukban. Nézzenek körül a múltban, amelyet megismertek. Például a reformkorban, és ha összehasonlítják a különböző történelmi korszakokat, láthatják, milyen különbségek vannak az értelmiség egykor visel dolgai és szerepe között is. És Szegedi Maszár tanárt szoktam idézni, aki azt írta, hogy összehasonlítván a reformkori magyar értelmiséget meg a mait, teljesen egyértelmű, hogy a mai a gyengébb, rosszabb. És erre utalva mondom azt, hogy tessék a jelent kritikusan szemlélni, és tessék nem követni azt a példát, ami Magyarországon ma nem kis mértékben jelen van, hogy itt minden folyik, csak nem a közjón való fáradozás, hogy a közjót emeljük, és hogy a közösség érdekét tartsuk szem előtt. Na most okos, intelligens fiatalok ezt világosan látják és érzékelik, és igazából én attól szeretném megóvni őket, hogy nihilistává váljanak. Hogy mi ilyen világban élünk. Nektek volt még ugye viszonylag szép, nehéz, de szép gyerekkorotok, voltak céljaitok, legyenek céljaik. És igenis, ha valaki, akkor a mostani ifjúság fogja jobbá tenni a jövőt. Más lehetőségünk nincs, úgyhogy ne adják fel, ne keseredjenek el, ne törődjenek bele, hanem tegyék a dolgukat. Minél többet tanulni, és azt a sok tudást majd megfelelően alkalmazni.
Milyen nehézségekkel találkozik a nevelés során? Ugye említett, hogy nem csak oktatnak, hanem nevelni is szeretnének, és ugye ez azért borzasztó nagy felelősség szerintem.
Mondjuk az évfolyam előadáson ott vannak 200-an, azokkal természetesen nincs közvetlen kapcsolat. Viszont a szemináriumokon van kapcsolat. És akik ide jönnek, azokkal természetesen már műhely munkát csinálunk, tehát az azt jelenti, hogy nem szokványos tanóra van, hanem mindenkit bevonva a beszélgetésbe, a vitába, mindenki megnyilatkozik, és körül járunk olyan kérdéseket, bevezetőben említettük, hogy a nyelvi kérdések. Na hát itt igazából a nyelv csak űrügy, sok minden másról is szó esik. Na most ugye azok a hallgatók, akikkel itt közvetlenül találkozhatom, azokkal természetesen mindenféle mélységekbe belemehetünk. Én mindig is mondom, hangsúlyozom, hogy itt csak őszintének szabad menni egymásrészt, itt szabad megnyilatkozni. Mi még annak idején nem mertünk mindent megmondani, és súlyos következményei lettek volna. Ma már lehet mindent mondani. És a tudomány területén teljesen világos, hogy különböző nézeteket akceptáljuk. Ha valakinek ez a véleménye, ám az a véleménye. Nyugodtan lehet ellent mondani. Van, amikor ugye ellent is mondani. Tanár, az, én nem hiszem, mondom, rendben van. De csak egy dolgot kérek, azt, hogy racionális érvekkel próbáljuk saját igazunkat bizonyítani. Utána se kell, hogy elfogadjuk egymásnak a véleményét, de próbáljuk meg ezt a kritikus attitűdöt magunkévá téve, de mindig racionális meggyőzéssel megpróbálni meggyőzni a másikat. És úgy látom, hogy erre fogékonyak a hallgatók, akik a szemináriumon vannak is. Ilyenekből lesznek a jó értelmiségek majd.
Ön szerint milyen a jó tanár, illetve a jó diák?
Hát a jó tanár egyrészt szakmailag kellően felkészült, kellő empátiája van, ami azt jelenti, hogy érzékelő, hogy a hallgatóinak most mire volna szükség, mire nem. Tehát szakmailag is emberileg hiteles legyen a tanár. Azt oktassa, amit kutat. És ezt meggyőződéssel és élményszerűen csinálja. A jó hallgató pedig befogadóképes, figyel és szorgalmas.
Ezt miért emelte ki ennyire?
Azért, mert van mindig olyan tapasztalatom, hogy az ember felad valamit olvasni, és mondom, hogy a jövő órán akkor megbeszéljük. És mindig vannak, akik jelentkezett tanár, hogy nem olvastam el. És mondom, de hát itt kivette magát a lehetőségből, hogy most itt diskurzus alakuljon ki, szakmailag adekvát diskurzus alakuljon ki körünkben. És hogy tisztelje meg saját magát, meg bennünket is azzal, hogy elolvassa, amit kértünk. És igazából a hangsúlyt nem arra teszem, hogy bennünket tiszteljen meg, hanem hogy ki saját magának tartozik azzal, hogy lelkiismeretesen felkészül. Hát magunkért felelünk. És hogyha valaki ezzel az attitűddel megy, hogy jó, rendben van, akkor felelek magamért, akkor igyekszik magából a maximumot kihozni. És ha a fiatalok nem szoknak hozzá ahhoz, hogy a maximumot próbálják kihozni magukkal, nem lesznek olyan felnőttek, hogy a maximumot ki tudják hozni magukból.
Gólyákkal vagy felsőbb évesekkel szeret jobban foglalkozni, vagy nincs ilyen szétválasztás?
Nincs ilyen szétválasztás, mert az első évesekkel azért szép dolog foglalkozni, mert ők még többé-kevésbé tabula ráza. Látszik rajtuk, hogy ők azért jöttek, hogy tanulni akarnak, legalábbis nagy részük. Kivétel persze mindenhol van. A felsőbb évesekkel meg azért jó foglalkozni, hogy már sok mindent tudnak. Tehát ott már mélybe lehet hatolni a szakmai dolgokat illetően is. Mondjuk ezért szeretem a doktori iskolát, mert ott már ugye olyan emberek vannak, akik abszolválták az egyetemi kurzusokat, minden vizsgán túl vannak, és eldöntötték, hogy ők nyelvészetből elmélyednek. Tehát ott már aztán végképp kollégákként vagyunk együtt, és ott már olyan diskurzusok vannak, az szakmailag izgalmas. Tehát minél inkább visszamegyek az első évfolyam, annál inkább vannak érzésem szerint emberi nevelői feladataink. Ott a szakma kevésbé érvényesül. Hát persze, hogy érvényesül, hát azt tanítjuk, azt oktatjuk. De kell ez a bizonyos emberi attitűd is hozzá.
Ön szigorú vizsgáztatónak tartja magát?
Én nem akarok szigorú lenni, igazságos akarok lenni. Kezdettől fogva ez volt a törekvésem. Ezt a diákok tudnák megmondani, hogy szigorú vagyok-e. Én azt hiszem, hogy ha csak a jegyeket nézem, olyan átlagos tanár lehetek, mert buktatok is, jelest is adok, ilyet is, olyat is, amolyat is adok, és ennyit. Lehet ezt a diákok tudják.
Emlékszik az első egyetemi órájára, amit ön tartott?
Emlékszem. Rémálmomba se jöjjön elő. Én úgy izgultam, hogy az valami hihetetlen. Megmerek-e szólalni? És ilyen dolgok jutottak eszembe, biztos, hogy a nagy izgalomba belebotlom valamibe, és ott fogok hasra vágódni. Vagy hogy a nyakkendőm hogy van megkötve, hogy meg aztán ugye tanították nekünk, végig kell így húznunk a kezünket, mert ugye nehogy nyitva maradjon valami. Ez mind úgy megrohantak ezek a súlyos problémák. Hát arról nem is beszélve, hogy szinte kívülről megtanultam, hogy mit fogok mondani. És végig izgultam, hogy jaj, ne kérdezzenek valamit, amire nem tudok válaszolni. És akkor még úgy éreztem, hogy ha én most bevallanám azt, hogy ezt nem tudom, akkor a tanári tekintélyemnek abban a pillanatban vége lenne. Hát már régóta tudom, hogy ez nem így van. Hát nem tudhat mindent egy tanár. Nyugodtan meg lehet mondani, hogy gyerekek, én ezt nem tudom, de jövő órára utána nézek. Mozartnak a Eine kleine Nachtmusik, egy kis rémuzsika, szóval az számomra csúcs. És megnyugtat az valahogy, olyan jó azt mondta.
szakmai tervei vannak még a közeljövőben?
Hát az rengeteg van, csak az a probléma, tudja, hogy már tudom, hogy nem tudom ezeket mind megvalósítani, még akkor sem, hogyha mondjuk az ember egészsége megmarad. De hát ez nem baj, annak örülök, hogy terveim vannak. Hát egyrészt van egy dédelgetett tervem a nyugdíjas éveimre, amikor már nem lesz egyetemi és egyéb elfoglaltságom, hogy megírom a magyar szőlőneveknek a monográfiáját. Ugye madárnevekkel is foglalkoztam, és ugye én passzionátus kertészkedő vagyok, szőlészkedő, bort is csináltam korábban. Szóval ez a világ, ez a fogalmi kör érdekel, tehát egy monográfiát akarok ebből írni. A másik dolog, akarok egy összefoglaló szintézist csinálni szülőfalom nyelvárásából, tudni, hogy én rendszeresen gyűjtök. És van egy csomó anyagom is, meg tudom rajzolni az utóbbi 50 évnek a fejleményeit, ha lesz időm és energiám rá. Na, ez a következő. Azután itt vannak a különböző pályázatok, a új magyar nyelvatlaszt készítjük, már gyűjtések javába folynak, és hogyha meg lesz ez az új atlasz, akkor a régi atlasszal egybevetve kutatások, elemzések sorát kellene majd elkészíteni, és szeretnék ebben is legalább az elején részt venni.
Említette a kertészkedést, ez segít neki kapcsolódni a szakmai életből?
El sem tudja képzelni, mennyire segít. Felüdülés. Egyrészt az ember jó levegőn van. Az őt körülvevő környezet, zöld, vagy éppen a virágos kert olyan szép, önmagában felüdít. Aztán maga a fizikai tevékenység azért jó, mert leköti az embert, figyelni kell, és pontosan azt teszi lehetővé, amit az egyetemi munka vagy a könyvtárban ülés nem, hogy mozogjon az ember, mozogjon az ember. És végül a kertészkedésnek látható eredménye van szinte azonnal. Tehát, hogyha kapál az ember a kertben, akkor látni fogja, hogy már ott nincs gaz, milyen szép az az egész. Vagy megnyersem ugye tavasszal a szőlőt, és már nyáron megjelennek az első fürtök, és ehetem őket. Tehát magyarán a természet közelség, a faluról emlékszem rá, az mégiscsak azért jó, mert az ember bioritmusát éppen hagyja. Tulajdonképpen egybefolynak évszakok, éjszaka meg nappal, jön a büntetés. Meg kellene tartani a bioritmust, korábban kelni és korábban lefeküdni. És engem a természet erre megtanított.
Ezen kívül mivel foglalkozik még szívesen a szabad idejében?
Utazok szívesen, tehát ha csak tehetem, hazamegyek szülőfalomba, Mihályba. Szeretek városba sétálgatni, olyan helyeken, ahol még nem nagyon jártam. Hát moziba nem járunk, hát még annak idején, még feleségemet akkor még nem volt az, ugye gyakran vittem moziba, de most már ugye házhoz jön minden. Televíziót ritkán nézek, részint szemem óvása érdekében, másrészt pedig a műsorok egy része az már annyira nem jó, hogy egyszerűen nem tudtam az az időt, viszont vannak érdekes műsorok, természetfilmek például, sportot természetesen nézem, és vannak azért nyelvi szempontból is érdekes, hogy külföldi adókat is figyelemmel kísér. Az ember is ott is ugye hallgat azért politikai dolgokat is, hogy tájékozottabbak legyünk a világban.
Említette a feleségét, hogy mesélne nekem róla egy kicsit?
Hát hogy nem, nagyon szívesen. Feleségem orvos, mert három gyerekünk van, klinikai orvos, és tőle egyebek mellett, ez nyilván mondjuk a tudományos oldal, azt tanultam és tanulom folyamatosan, hogy egy másik tudomány mit mond az emberről, és hogy milyen kutatási gondjaik, problémáik vannak. Egy kicsit ugye ki tudok lépni saját körömből, saját világomból, és érzékelem, hogy látom azt, hogy mások mit csinálnak. Hát például bizonyos orvostudományi folyóiratokat ott látok, és össze tudom hasonlítani, hogy mondjuk a mi irodalomtudomány, nyelvtudományi dolgaink micsodák, és érzékelem azt a hatalmas különbséget, egészen más világ. Illetőleg szomorúan tapasztalom és hallom tőle szinte nap mint nap, hogy milyen rosszul állunk egészségi szempontból. Tehát a magyarság, magyarországi magyarság egészségügyi szempontból nagyon rossz állapotban van. Tapasztalom azt, amikor már gyakran vagyok nála, bemegyek a klinikára közben hozzá, hogy valahogy megtört az a korábbi szemléletmód, amely szerint az emberek azért fölnéztek az orvosra. Az orvos ugye eredetileg azt jelentett, hogy varázsló, varázserejű ember, aki képes ugye fájdalmat tompítani, csökkenteni, stb. Stb. Valami megromlott, az értelmiségnek a tekintélye oly mértékben szétzilálódott, az előbb beszéltünk az értelmiségről, nyilván nem egészen ok nélkül, de erre tudatosan is rájátszanak bizonyos körök, és ez nagyon szomorú. Ez az egész társadalomra nézve nem jó. Tehát az orvos társadalmat meg kellett volna hagyni bizonyos olyan helyzetben, pozícióban, szemléletben, hogy fölnézhessenek az emberek jobban rájuk, és jobban várhassák gyógyulásokat tőlük. Tehát ha nincs bizalmam a tanáromban, akkor nem tanulok annyit tőle. Nincs bizalmam az orvosomban, akkor nem fogok tudni olyan gyorsan gyógyulni. Szóval én ezt az egészen más nézőpontot is látom, és kapom feleségemben, illetve feleségemtől. Egyébként, ha már szóba jött ugye, a házasság is, természetesen a különbséget ugye mindig vonzák az ember, pláne a fiatalt. De a stabil, harmonikus emberi kapcsolatoknak mégiscsak egy súlyos feltétele van. Alapvető kérdésekben legyen nézetazonosság, vagy legalábbis hasonlóság. Tehát az, hogy én mondjuk egészen más dolgok iránt érdeklődnék, mint ő, ebből azért sok jó nem kevered neki. Alapvető dolgokban való azonosság, tehát bűnös erkölcsi nézetek, vagy világról való vélekedés, ott ne legyen éles különbség.
A gyermekeik kapcsolatban maradtak, vagy a nyelv, vagy az orvostudománnyal? Tehát amit így önöktől kaptak?
Ugye az volt eleve az elvünk, hogy semmit nem kényszerítünk a gyerekekre, majd pályaválasztást. Persze próbáltuk sugarni a gyerekek, hát így meg úgy meg. Amúgy két lányunk és egy fiunk van. Végül is kiderült, hogy nem jártunk nagy szerencsével, úgy látszik a személyes példa, az kevésbé hatott. Tehát az orvosok, de hogy látták, hogy az anyjuk ugye mennyiszer ügyel, meg mennyiszer fáradt, és ugye hazahoz bizonyos gondokat, hát ne, orvos semmiképp. Ami pedig engem illet, úgy szintén azt látták, ugye, hogy én sok esetben alig vagyok otthon, későn megyek haza, hazamegyek, akkor előveszem a könyveket. És volt egy időszak, ami kritikus volt, akkor voltak a gyerekek viszonylag kicsik, amikor én dékánhelyettes lettem, és ugye attól fogva itt, hogy úgy mondjam, az egyetemi közéletnek a frontján is tevékenykednem kellett, de azért igyekeztünk annyi időt mégis gyerekekkel tölteni, hogy ne érezzék a hiányt. De így is maradt hiány, és ezt mi érezzük legjobban. Hát minden esetre azt mondanám, hogy visszatérve az eredeti témakörre, hogy jó házasságban egyrészt nézetazonosság kell alapvető kérdésekben, másik pedig, hogy gyerekeket nem lehet irányítani, mert a legkisebbik lányunk az lett végül is nyelvszakos. Jó nyelvérzékük van szerencsére, tehát nyelven nincs problémájuk, de csak egy valaki lett bölcsész. Egy valaki, ha három közül, másik kettő nem.
És a többiek mivel foglalkoznak?
Jogot végzett a nagyobbik lányunk, és most a közgázra jár, mert ugye elhelyezkedni az nem olyan egyszerű dolog, és tehát hozzávesz majd valami még egy diplomát, talán akkor sikeresebb lesz. A fiunk pedig most államvizsgázik, úgy szintén a jogon.
Az egyik órán beszéltünk arról, hogy melyek a legszebb szavak, tehát így különböző lebontásokban, és hogy önnek esetleg van egy ilyen saját top listája, hogy melyik szavakat szereti különösen?
Néhány természetesen van, az egyik például a tündér, ezért is kapta a kisebbik lányunk a tünde nevet, tündéri valaki, ugye, így gondoltuk. De én magam ezzel nem nagyon foglalkozom. Tehát a tündér nekem nagyon tetszik. És ugye annyira benn vagyok a szakirodalomban, tehát annyi verzió van, hogy nekem már a kis ujjamon jön ki az egész, és nem akarok itt most mások tollával ékeskedni, de a tündér nekem nagyon tetszik.
És a nyelvek közül, tehát amelyiknek a hangzása annyira megragadó, Van ilyen? Vagy tehát egy nyelvész tud elvonatkoztatni attól, hogy a rendszerét figyeli?
Természetesen magától értetődik. Én nekem az olasz hangzása tetszik, a svédnek a melódiája. Az valami fantasztikus, éneklő melódiával beszélnek a svédek. De legjobban a magyar tetszik nekem.
Mennyire szokta volt összehasonlítani a magyar nyelvet? Tehát, hogy mennyire tudja mondjuk kívülről hallani, vagy látni, hogy milyen a magyar más nyelvekhez képest?
Tehát az ember annyira anyanyelvében él, hogy abból kiszállni úgy, hogy mint egy kívülről, teljesen kívülről elfogultság nélkül szemléljem nem lehet. Tehát a nővéremet nem tudom úgy nézni, mint egy nőt a sok közül. Pár az ember az édesanyja végképp nem tudja úgy nézni. Tehát az anyanyelv is valami hasonló. Mondom csak hasonló, de ebből nem tudok kilépni. Anyanyelvi determináltságom szabja meg, hogy mit érzek én kellemesnek, mit kellemetlennek. Teljesen egyértelmű.
Szakmai szempontból már említett kiemelkedő alakokat az életéből, tehát a tanárokat. Szép irodalmi szempontból kedvenc írói vagy költői kik?
Azok, akik mondjuk szakmailag is úgymond segítenek munkámban. Én tehát azokat a szerzőket olvasom szívesen, akiktől nyelvészeti értelemben is kapok sok mindent. A dialektológusként természetesen azokról van szó, akiknek valamilyen köze van a népnyelvhez, illetőleg akik élnek azzal a lehetőséggel is, hogy a nyelvet, a szép irodalmi nyelvet úgy gazdagítják, hogy beemelnek regionalitásokat is. Ennek okán ugye én természetesen mondjuk egy Tamási Áront, egy Sütő Andrást nagyon becsülök és nagyon szeretek. Ami a moderneket, illetve mondjuk Eszterházit akár. Itt a nyelvvel való olyatén modern bánásmód izgat, amit ő megvalósít, tehát nem azt a komoly stílust, amit ugye sokan követtek előtte a klasszikusok, nem, hanem ezt a nyelvvel való tudatos bánást, amely őket olyan lehetőségekhez juttatja, hogy kifejezik azt a kort, amiben vannak. Tudnék mondjuk Arany János nyelvű, nem lehetne a posztmodern korról írni, ami mondjuk nyelvészként különösen megragad az, hogy ugye, a nyelvvel mennyiféleképpen lehet bánni, és ugye, a nyelv megújításának egyik kitüntetett fontosságú területe a szép irodalom, még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy sajnos nagyon kevesen olvasnak, verseket pláne kevesen olvasnak, és jogosnak tűnik az a vélekedés, hogy ami korábban igaz volt, hogy az irodalmi nyelv majd hat a köznyelvre, vagy beszélt köznyelvre, és az úgymond emeli, hát sajnos ez kevésbé igaz, mert a tömegek nem olvasnak pláne szép irodalmat, következésképpen egyre inkább elszakadni látszik a kettő egymástól. Ez súlyos gondokat jelent, de a nyelvész számára teljesen világos, hogy a szép irodalomnak, a tehetséges íróknak, költőknek megvan az a privilégiuma, megvan az a joga lehetősége, élnek is ezzel, hogy a nyelv megújításához érdemben hozzájáruljanak.
Igaz, hogy én még ebben a nyelvben élek, tehát a mai fiatalság nyelvében, viszont engem személy szerint nagyon elszomorít, vagy elborzaszt, amiket így hallok, nem tudom, villamoson, metron, bárhol. Ön mit gondol erről?
Én azt, mint nyelvész, pontosan tudom, hogy a nyelvhasználata az ember viselkedésének egy fontos része. Tehát az ember nem csak általában viselkedik, hanem nyelvileg is viselkedik. Ahogy tehát én beszélek, az viselkedésemnek egy része is mutatja, hogy milyen viselkedési normákat követek. Most az a tény, hogy a közéleti, vagy közönséges, hétköznapi nyelvhasználat közönségesedik. Bulvár jelleget ölt, hogy egyre több a trágár kifejezés, az azt jelenti, hogy a viselkedési normák megváltoztak. Amit mi idősebbek bántónak érzünk, a fiatalok kevésbé érzik bántónak, és én azt is tudom, hogy valójában nekem idősebb embernek, hogy más nyelvi esztétikai igényeken nevelődött, ez ugyan tudom zavaró, de nem mondhatom azt, hogy a maguk számára biztos ugyanolyan zavaró, mint nekem, és nem kérhetem magukat arra, tessék ezt abba hagyni. Egy dolgot kérhetek, és kérek is. hogy meg kellene tanulni azt, hogy bizonyos helyeken, bizonyos helyzetekben nem illik farmerba megjelenni, ott tessék pantallót venni és szoknyát. Bizonyos helyeken nem illik káromkodni, tessék hanni a káromkodást. Bizonyos helyeken mondjuk fehérinkkel és nyakkendőt tessék azt kötni. Tehát azt tessék megtanulni, azt tanulja meg a fiatalság is, hogy beszéd helyzetenként másképp és másképp illik használni a nyelvet. És úgy tűnik egyelőre ez bizonyos körökben egyáltalán nem megy, és az azt jelenti, hogy egyfajta lemezt tesznek fel minden alkalommal. Na ez mutatja, hogy nyelvi műveltség dolgában valaki rosszul áll, illetőleg a úgynevezett kommunikációs kompetenciája nincs még kifejlesztve.
Ezek javítására ön szerint mit lehet tenni?
Ugye nyelv segítségével valami keveset, illetve a nyelvésznek itt tulajdonképpen a személyes példaadáson túl sok lehetősége nincsen. Én azt mondanám, hogy nyilván ez helyre fog rázódni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az emberek rájönnek arra, hogy nagyon elszaladt már a ló bizonyos tekintetben, és egyszerűen a közösség sikerességét veszélyezteti az, hogyha az emberek ennyire nem figyelnek egymásra. Mert az, hogy én otthon mit csinálok egymagamban, az az én dolgom. De abban a pillanatban, amikor társam van a kommunikációban, pláne ha többen vannak, akkor már viselkedni illik. És én úgy gondolom, hogy az átmeneti időszakban, mert abban vagyunk, radikális kultúraváltás idejét éljük. Ilyenkor mindig felszokott bojdulni, hogy az egész norma rendszer, erkölcs is. Ez majd helyre fog rázódni. Ez nem tart örökké, semmi sem tart örökké, és reméljük, hogy eljön olyan kor, amikor a kommunikációs kompetencia is jobban működik az emberekben. De hát ezt ki kell várni, türelem kell hozzá.
És ön szerint ez az időpont közel van, vagy jó, nyilván nem egy konkrét időpontról beszélünk, de vezet még lefelé út, vagy innen már csak felfelé mehetünk?
Ha az embereknek már lesz idejük, energiájuk arra, hogy mással is foglalkozzanak, ne csak azzal, hogy jaj, holnap mit csinálok, meg nem csak a veszekedést látják maguk körül, a rossz példák sorozatát, tehát egy egymással megbékélő, kulturálisan fejlődő és gazdaságilag gyarapodó ország leszünk, akkor az emberek is már kevésbé fogják elővenni azt a farkas törvényekre jellemző viselkedésmódot, és akkor már a villamosokon is talán másképp közlekedünk. Tudja, mi itt eszembe? Az, amit egy erdélyi tudós mondott, amikor a rendszerváltoztatás idején megkérdezték azt, hogy mit várnak a kisebbségi magyarok a magyarországi magyaroktól. És akkor ő azt mondta, hogy az ő fennmaradásukat a következő tényezők segítenék Magyarország részéről, hogyha morálisan megtisztulna Magyarország, ha kulturálisan újra az élvonalba kerülne, és ha gazdaságilag megerősödne. Én nekem ez sokszor eszembe jut. Egyiket sem teljesítjük. Morálisan nem tisztultunk meg, kultúrában sajnos nem mutatunk olyan teljesítményeket, mint korábban. Gazdaság, arról nem is beszélünk, pont most. Egy eladósodva, stb. És tessék bele gondolni.
A három közül melyik a legnehezebb?
Lehet, hogy a morális a legnehezebb. Mégpedig azért, mert a másik két körülmény, főleg a gazdasági, sok ember számára nem nagyon teszi lehetővé, hogy ezeket a morális értékeket el tudja fogadni, fenntartás nélkül. Márpedig, ha valaki nem morálisan gondolkodik, akkor szavakkal pusztán morális igazságokról meggyőzni, vagy nagyon nehéz, vagy lehetetlen. tanuljanak sokat, és azzal a szándékkal tegyék, hogy tudni, többet tudni, mindig értelme van, és hogy ebből a sok tudásból adjanak minél többet vissza annak a szűkebb közösségnek, amelyből vétettek, illetve az egész emberiséget így gazdagíthatják, hogyha minél többet tudnak, és azt majd átadják.
Szeretném, hogyha most beszélne azokról a zenékről, amiket kiválogatott erre az interjúra.
Életem különböző szakaszaiban különböző zenei hatások értek. És ha elmesélhetem, akkor elmesélem, ne nevessen ki. De az első olyan élményem, ami aztán meg is ragadt bennem, kisgyerek voltam, és azt sem tudom, hogy iskolás vagy nem, talán még az sem voltam. Az volt a szokás a faluban, hogy május elsőjére villadó éjszaka a zenészek, mert volt néhány a faluban, ott laktak, néhányak voltak, végigjárták a falut, éjszaka elindultak és hajnalban befejezték, és megálltak minden olyan ablak előtt, ahol már pedig ott akkor még sokan voltak az emberek, és elhúzták a nótájukat, kívülről tudták, hogy kinek mi a nótája. Tánciskola, felső tagozat. Na ott aztán ugye nyomták a zen, és akkor a keringők tetszettek, mert a Kék Duna keringőbe szerettem bele, nagyon szerettem keringőzni, most akkor eldicsekszem valamivel. Ugye állítólag jól keringőztem, mert a tanárnő elnevezett keringő királynak. Na hát, mit vannak? Mit van ez a cselogán?
Jenővel Ferenc Anna beszélgetett.
A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.